Folytatódik az aréna. A műsor mai vendége Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az ELTE egyetemi tanára. Az elmúlt fél órában az Egyesült Királyságról, a miniszterelnök választásról, a brit-európai uniós kapcsolatokról, leendő kapcsolatokról beszéltünk. Most pedig Amerika-Irán. Mi a mostani amerikai-iráni konfliktus gyökere? Honnan indult ez a legújabb viszály?
Hát a legújabb viszály nagyon nehéz legújabbat mondja, mert tehát egy folyamatról van szó. A legújabb viszály, hogyha tényleg a legújabbról beszélünk, 2016-ban a Donald Trump megválasztásával, aki a kampány során is kijelentette, hogy rendkívül rossz megállapodást kötött az Obama adminisztráció 2015-ben, amellyel gyakorlatilag egy ideig befagyasztották az iráni nukleáris programot, a dúsítást, illetve ellenőrzést megszigorították, ennek fejében a szankciókat fokozatosan feloldották és feloldják Iránnal szembe. Tehát Donald Trump kezdetű fogva támadta ezt a megállapodást. Részben azért, mert többek között az izraeliek és a szaudiakkal, tehát az amerikai szunita szövetségesek egyetembe úgy vélte és úgy gondolta, hogy ez nem oldja meg a helyzetet, hanem elodázza a megoldást. Másodszor pedig ez az egész megállapodás kizárólag csak a nukleáris kérdésre vonatkozott, és sokak szerint csomagba kellett volna tárgyalni ezt, és az irániaknak a közel-keleti szerepét. Tehát az, hogy közvetlenül mondjuk a forradalmi gárdán keresztül, vagy olyan szerzeteken keresztül, mint a Hezbollah, Szíriától kezdve Libanonig, Irakon, Irakban az iráni befolyást erősíti, tehát megpróbál egyfajta úgymond síta félholdat létrehozni, és egy megerősödött Irán akár szövetségesek, akár nélkül, anélkül felborítaná a közel-keleti egyensúlyt, amennyiben egyensúlyról lehet beszélni ilyen pillanatban, főleg a szunita, a síta ellentétek. Másodszor pedig Izraelnek a kárára megváltozna a közel-keleti erőegyensúly. Tehát magyarul Donald Trump többek között ezeknek a gondolatoknak a jegyében mondta föl a megállapodást, és úgy gondolja, hogy Iránt, hogyha még erősebb szankciók alá kényszerítik, akkor Iránnak egyrészt nem lesz kapacitása arra, anyagi, bármilyen egyéb forrás arra, hogy különböző rezsimeket támogassa a térség, vagy akár szervezet, vezeteket támogassa a térségbe. Másodszor pedig egy másik gondolat, ami talán nem is elsőbb a tőlem, mondjuk John Boltontól származik, aki hagyományosan nagyon kemény vonas Iránnal szembe. Van egy olyan gondolat, hogyha nagyon-nagyon nehéz gazdasági helyzet keletkezik, vagy fejlődik ki Iránba, akkor adott esetben az iráni rezsimet belülről megdöntik, vagy legalábbis hát instabilá fog válni, és végsősorban elképzelte egy ünnezett rezsimváltást. Tehát ez ilyen pillanatban nincs a kártyákban, de esetleg egy-két neokon kemény vonalasnak a fejébe ez azért megfordul. Tehát ilyen alapon változott meg a helyzet az utóbbi időben, és ebben a helyzetben az Egyesült Államok az arabok, arab szövetségeseken, illetve Izraelen kívül ilyen pillanatban túl sok mindenki nem számíthat, hiszen a nukleáris egyezményt a biztonsági tanács tagja plusz Németország hozta tető alá, tehát ezek az államok nem nagyon érdekeltek abba, hogy ez a helyzet megváltozzon. Talán még a britek hajlanak leginkább arra, hogy szankciós politika legyen, de a franciák többek között eléggé jövedelmező gazdasági és kereskedelmi megállapodásokat kötöttek Iránnal, hiszen azt hiszem kb. 100 milliárd dollárnyi iráni pénzt szabadítottak föl, amelyekbe voltak fagyaszva a nukleáris megállapodás előtt. Tehát Egyrészt van egy ilyen folyamat, másodszor pedig Iránnak sem érdeke azért, hogy itt háború legyen. Inkább azt szeretné demonstrálni, hogy önálló külpolitikát tud folytatni, és adott esetben kelmet lenni, tudja tenni a szomszédoknak a létezését, de hát azért Iránban is mindenki tudja, hogy egy Egyesült Államokkal való közvetlen összecsapásból Irán nem tud győztesen kikerülni.
És mi történt az elmúlt hetekben, vagy az elmúlt hónapokban, ami miatt ennyire felgyorsultak az események? Megerősödött Irán a régióban? Ezért tűnik, vagy tűnhet úgy, hogy a korábbiakhoz képest sokkal magabiztosabb? Ugye a Hormuzi szorosban történt egy incidens, két tartályhajót támadtak meg. Amerika szerint egyértelműen Irán, és egyértelműen a forradalmi gárda, vagyis központilag irányított módon történt ez az incidens, ez a két incidens is.
Igen, elképzelhető, hogy Irán úgymond üzenni akart ezzel. Ezek az incidensek nem új keletűek, tehát amikor az volt a kérdés, hogy a legújabb, akkor valóban a legújabbról lesz szó, hiszen ilyen helyzet már volt évtizedek ezelőtt, amikor a 80-as években az amerikaiak zászlóztak, csúnya magyar szóval, Kuwait és egyéb tankhajókat, mert az irániak támadták azokat. Most különben a megtámadott tankhajók egyik aztán Norvég, másik Japán tulajdonban van, tehát két olyan ország, amelyik Japán érintett inkább, nyilván Norvégia nem importál olajat, vagy olajt, hanem Japán az, amelyik inkább ki van szolgáltatva ennek a nyersanyagnak. Tehát ilyen pillanatban azért a közvetlen összecsapást elkerülték. Állítólag az irániak vigyáztak arra, hogy egy pilota nélküli felderítő gépet lőjenek le, és ne olyat, amelyiken emberek vannak, hiszen szokták mondani abban a pillanatban, hogyha egy amerikai katona meghal, akkor az amerikai kormánynak szinte kötelessége akcióba lendülni. Tehát még a hidegháború kapcsán volt egy ilyen kicsit, tehát nyilvánvalóan túlzó megállapodás, amikor megkezdték, hogy hány amerikai katona kell a Szovjetunió feltartóztatására. Akkor a válasz az volt, hogy egy, de a rajta kell, hogy legyünk, azt meg is öljék. Mert akár egy amerikai katonának a halála az egy nagy hatalom része az Egyesült Államok részéről katonai választ kíván meg. Tehát az, hogy most Irán mennyire érzi magát diplomáciailag aránylag jó pozícióba, hiszen korábban mondtam, hogy az Egyesült Államokat nem nagyon támogatják a nukleáris a megállapodás felmondásában, illetve újabb szankciók bevezetésében. Esetleg Irán úgy gondolja, hogyha kelmetlen helyzetet tud előidézni, nem közvetlen Egyesült Államoknak, hanem más országoknak, hiszen Egyesült Államok egyre kevésbé van a közel-keleti olajra kevésbé támaszkodik a közel-keleti olajra, sőt lassanként már eladóként lép fel a fosszilis energia piacon. Tehát, hogyha ilyen közvetett módon próbálja az amerikai szövetségeseket adott esetben kelmetlen helyzetbe hozni, akkor azok adott esetben nyomást gyakorolhatnak az amerikaiakra. Ez lehet talán a háttérbe, de az igazság az, hogy nagyon nehéz a gondolkodásmódot valamilyen módon logikailag kikövetkeztetni. Az irániak rendkívül kifinomultan politizálnak az évezredek óta. Megvan a gyakorlatuk, hogy meddig lehet elmenni, hogy a falig menjenek el, és ne azon túl. Ilyen pillanatban még nem mentek el azon túl, hiszen Donald Trump azért egy katonai konfliktust nem akar kirobbantani. Többek között azért sem, mert gyakorlatilag megkezdődik az elnökválasztás. Pont ma van az első demokrata a 10-es csoportnak a vitája Miami-ben, és egy újabb közel-keleti háború, nagyszabású háború, amely azért nem olyan szintű lenne, mint Irak vagy Afganisztán, mert Irán azért sokkal komolyabb ellenfél. Nagyobb ország, nagyobb hadsereggel, komolyabb kapacitásokkal, tehát hogyha egy ilyenbe belekeveredne az első támok következő másfél évbe, az Trumpnak a újabb választás esélye. Hát nem azt mondom, hogy lenullázná, de rendkívül alacsony szinte szorítaná vissza.
Arról nem is beszélve, hogyha Donald Trump az elődeit nézi, akár George Bush-t, akár Barack Obama-t, azt látja, vagy azt láthatja, hogy mindkettejük idejében az éppen zajló amerikaiak által folytatott háborúk nem sikertörténetek voltak. Sőt.
Igen. Tehát Donald Trump többek között, hogyha már a kampányról beszéltünk, és most viszont a 2016-os kampányhoz, nagyon határozottan a nemzetépítés ellen foglalt állást. Tehát a ifjabb Bush politikában, vagy közel-keleti politikában nagy hangsúlyt kapott az a neokonzervatívok által a propagált elképzelés, hogy először demokratizálni kellene a közel-keletet, tehát az ottani rezsimeket megtörni, és utána pedig hát egy demokratikus államot képíteni Irakba, Afganisztánba, és ez a demokratikus hát folyamat terjedni fog a többi országra is, és végső soron ez hozzá el a közel-keleti békét többek között Izrael és az arab államok között, hogyha a demokráciák, ahogy szokták mondani, nem háborúznak egymással, hogyha a demokratikus államok alakulnak a közel-keleten, viszont Donald Trump nem hisz a nemzetépítésben, és ez a nemzetépítés kudarcot vallott Irakban is és Afganisztánban is, hiszen a nemzetépítés egyrészt rossz szó szerintem. Nemzetet nem lehet építeni. Nemzet egy több évszázados folyamat, mire kialakul.
Arról nem is beszélve, hogy Afganisztánt vagy Irakot európai szemmel aggyal megérteni a működését lehetetlen.
Pontosan.
Az idősek joga, a falu előjárójának a jogai, az, hogy ugye Kabul főpolgármesterének nevezték az iraki elnököt, pontosan az afganisztáni afgán elnököt, egyszerűen azért, mert semmi hatása nem volt az északi területeken.
Igen, törzsi, vallási, teljesen más hagyományok, a nők szerepe más, tehát ott egy ilyen hagyományos társadalomban most az, hogy a nők ők egyenjogúságáról kezdek el beszélni, azért nem kert nagyon erős benyomást a törzsi vezetőkben, vagy az emberek többségében. Tehát kívülről nem nagyon lehet ráöltetni ezekre az államokra, de ugyanígy, hogyha beszélünk Szíriáról, és beszélünk akár Szaud-Arábiáról, vagy az öbölmenti országokról, ezeket nem lehet így megérteni, vagy nézzük Líbiát. Líbiába eltávolították Kaddafit, Mohamed Kaddafit, és helyette pedig hát gyakorlatilag két-három részre szakadt Líbia, a keleti-nyugati rész, déli rész, semmifajta valóbbi központi kormányzat nincsen, mert megint csak olyan sokfajta ellentét szabdalja szét az országot, amit kívülről nehéz egyrészt kezelni, másodszor pedig megérteni.
Ugye azt mondta, hogy Teherán igencsak kifinomult külpolitikát folytat. Lehet ez az oka? Itt vannak ezek a negatív példák, illetve az, hogy most kezdődik az elnökválasztási kampány. Most lehet keménykedni, mert most Donald Trump nem feltétlenül fog úgy oda csapni, mint mondjuk egy évvel ezelőtt.
Elképzelhető ez is. Tehát az irániak azért eléggé racionálisan gondolkoznak, sőt nagyon racionálisan gondolkoznak, és nagyon valószínű, hogy ők szoros figyelmmel kísérik ezeket a folyamatokat. Elképzelhető valóban ez a kalkuláció is, és hogy mondjuk a iráni vezetésnek is eszébe jutott az, ami nekünk eszünkbe jutott most, hogy az amerikai elnök választásnál ebbe a második ciklus, tehát a ciklus második felébe azért ezek a folyamatok folyamatok lelassulnak, akkor már egy drámai, külpolitikai kezdeményezést nem nagyon szoktak az elnökök elindítani, hiszen ilyenkor megpróbálnak úgymond biztosra játszani, és kevésbé ellentmondásos kérdéseket próbálnak előtérbe állítani, nem pedig egy ilyen hangyabolyba belenyúlni.
Mi lehet Irán rövid távú célja? Mit akarnak most elérni azon túl, hogy megmutassák, hogy léteznek, és ők is tudnak kellemetlenséget okozni?
Iránnak elsőbb azt hiszem az a célja, egyrészt a szankciós politikát valamilyen módon megpróbálják enyhíteni.
De Donald Trump erre nem vevő. Ez látszik, hiszen újabb szankciókat vezetett.
Igen, nem vevő, csak az irániaknak azért eddig is megvoltak egyrészt az eszközei, hogy különböző kelő utakon Kínától kezdve sok mindenkivel azért kereskedtek. Másodszor az iráni olajgázszállítás az iráni gazdaságnak 15-20%-át jelenti. Tehát hogyha ilyen pillanatban az iráni olajszállítás napi, ha jól tudom, 3 millió hordó olajra van méretezve, ez visszaesett 1 millióra. Tehát ez első pillantásra ez eléggé komoly kiesés, viszont hogyha azt mondjuk, hogy 15-20% és annak egy harmad esett ki, akkor az még nem jelenti azt, hogy Irán gazdasága összeomlik. Másodszor, ahogy mondtam, a franciák, németek és így tovább a kínaiak, japánok, indiaiak eléggé sok üzleti megállapodást szerettek volna és szeretnének kötni Iránnal. Különböző kelő utakon, falszervezeteknél keresztül, harmadik országokon keresztül azért ki tudják játszani. Egyetlen egy szankciós politika nem vezetett eredményre eddig a világon. Tehát Irán más kategória, mint Kuba. Most Kuba elleni szankciós politika évtizedeken keresztül gyakorlatilag nem tudta megbuktatni a rezsimet, vagy Észak-Koreát nézzük, ugyancsak képtelen volt erre. Irán pedig azért Észak-Koreához vagy Kubához képest azért sokkal komolyabb ország idézőjelbe, más kapacitásokkal rendelkezik, tehát szankciós politika önmagában kevés. A másik dolog, hogy amit Irán szeretne, hogy elismerjék a nukleáris programját, a civil békés nukleáris programját. Itt persze mindenki számokkal dobálózik, most ilyen pillanatban az iráni dúsítás az 367%-nál tart, vagy nagyjából itt által 5% alatt ez mint civil, és az, hogy fegyverhez megfelelő urándúsítás legyen, az 90%-os kellene. Tehát nagyon-nagyon messze vannak ettől az úgynevezett breakout-tól. De hát ugye kínaiaknál divik ez a mondás, hogy ahhoz, hogy az ember megtegyen kilométert vagy tízezer métert, az első lépés is pontos. Tehát az irániak szeretnék azért megtenni ezeket a lépéseket, ezzel erősíteni a regionális pozíciókat, viszont ennek a következménye az, hogy adott esetben, hogyha az irániak akár a nukleáris programot, akár pedig a rakétaprogramot, hiszen azok szükségesek a célba jutatáshoz, továbbfejleszti, akkor nyilvánvaló, hogy minimum a regionális versenytárs Szaúd-Arábia erre az útra léphet adott esetben. Törökország, Egyiptom, tehát itt a fő kérdés az, hogy nehogy valamilyen nukleáris proliferáció legyen, és 4-5-6 nukleáris hatalom jelenjen meg a Közel-Keleten, hiszen már most is nagyon-nagyon nehéz hát olyan szinten tartani ezeket az entiteket, hogy ne legyen valamilyen nagyon nagy regionális, vagy akár annál nagyobb méretű égés.
Céltérhet Teherán ezzel a mostani akciójával, vagy akciósorozatával? Mondjuk a térségben maga mellé állíthat, vagy szimpátiát kelthet egyes országokban? Ugye tudni kell, illetve hát ön is többször említette, hogy Teherán síita, pontosabban Irán többségében síita, a környező országok arabjai pedig szunniták. És ez is egy hatalmas nagy törés a két világ között, hogy a két ország, vagy két csoport között tulajdonképpen.
Igen, de Iránnak úgy tűnik ez a törekvés, egyrészt az iraki síták nagyon szoros kapcsolatot tartanak az iráni sítákkal. Másodszor gyakorlatilag az Assad rendszert, hát nem teljes mértékben az irániak mentették meg. Libanon belső pozíciójuk vannak. És itt nem csak ezekről az országokról van szó, hanem Oroszországról. Tehát Oroszországnak a közel-keleti szerepe azért nem elhanyagolható. Egyrészt Szíriában ugyancsak az orosz befolyás nagyon erős. A Szíriába található az egyetlen földközi tengeri orosz haditengerészeti támaszpont, és egy orosz-iráni szíriai együttműködés, ez eddig is már a háttérben megvolt. Az oroszok, hogyha arról beszéltünk, hogy hogy kikit próbál valamilyen módon ellensúlyozni, az amerikaiak úgy tűnik, hogy azzal, hogy Irakból és Afganisztánból legalábbis a szárazföldre kivonultak, visszafele, tehát visszatérnek az úgynevezett offshore balancinghez, tehát az, hogy a Perzsöbölből, földközi tengerből próbálják ellensőzni a velük szembe ellenséges hatalmakat. Az oroszoknak sokak szerint egy globális politikája az amerikaiak úgynevezett puha ellensúlyozása, tehát közvetlenül az oroszok nyilván nem tudják az amerikaiakat, amerikaiak versenytársai avanzsálni, hiszen mondjuk az orosz a GDP az olasz vagy a spanyol legyen értékű, viszont tudnak olyan helyzeteket teremteni és fönntartani, amely az amerikai energiákat figyelmet le tudják kötni, tehát a közel-kelet klasszikusan egy ilyen helyzet, az oroszok ott is ott vannak, tehát Irán támaszkodhat adott esetben Oroszországra, az Assad rendszerre mindenképpen, az iraki sítákra elképzelhetően, Libanon adott szervezeteire, tehát itt eléggé komoly szövetség alakulhat ki. Mások oldalon nyilván van, ott van Szaud-Arábia és a szunita többségű öböl országok az első támokkal a hátuk mögött, plusz Izrael. Tehát itt azt hiszem, hogy jövendőlni közel-keletet, illetve azt a végképp nem nagyon lehet.
Viszont, de csak röviden egy kérdés még, hogy háborúra vagy katonai konfliktusra, ahogy említette, nem számít, mert ugye mindegyik fél jelezte, hogy nem akar háborút, de hát azért mégiscsak lelőttek egy drónt. Donald Trump állítólag percekkel három csapás előtt Irán területén hajtottak végre valószínűleg katonai csapásokat, fújta le az akciót, szóval mindenki azért igencsak harcias, háborúra nem számít ezek szerint.
Nem számítok, egyrészt Teherán ezt elveszteni, Egyesült Államoknak ilyen pillanatban egy harmadik közel-keleti háború se közvélemény, se a politikai dinamika. Ez valószínűleg tartom, hogy ezek a kis tűzszúrások mennek, tehát kiber háborúszerű dolog, ilyen már volt, hogy az amerikai kizsérelek a Stuxnet-szel megbénítottak bizonyos ideig iráni nukleáris programokat, tehát ilyen összecsapások, kisebb összecsapások a Perzsöbölből be lehetnek, viták, hogy hol végződik és hol kezdődik a nemzetközi terület és az iráni felség terület, ki lőtt vissza, és így tovább. Tehát ilyen verbális összeütközések lehetnek, de háborút ilyen pillanatban logikusan, legalábbis racionálisan nem nagyon lehet előrevetíteni.
Köszönöm, hogy itt volt. Az Aréna mai vendége Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az ETE egyetemi tanára volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes vett részt, a főszerkesztő Módos Márton. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!